visszatértünk önök továbbra is a Szenzort hallják, és továbbra is itt van velem Bényi László, illetve Gáspár József, és játékos témákkal folytatjuk a műsort. Méghozzá az újra gondolt, újra csinált régi játékok műfajával, mert ez gyakorlatilag virágkorát éri most ez a műfaj, én úgy látom.
Igen, főleg ez a nyár volt ilyen váratlanul nosztalgiában gazdag. Pont így jött ki a lépés, hogy az összes több eredeti játékot elhalasztották, és tényleg az elmúlt két hónapban legalább 10 gyűjtemény, újrakiadás, más platformra átírt verzió, az új konzolok tudását kihasználó különleges kiadás jelent meg mindenféle régi játékokból. Valószínűleg ez annak köszönhető, hogy a nosztalgia elérte azt a korszakot, az a 90-es évek második felére emlékszik szívesen a vásárlóképes osztály, tulajdonképpen erről van szó, és megéri nekik a nosztalgiára építve játékokat készíteni.
Tehát ez egy gazdasági döntés vajon, hogy most 30-40 éves és ebből adódóan fizetőképes lett az a közösség, akik mondjuk 20 éve még nagyszerűen eljátszogattak PlayStation 1-en mondjuk, vagy PC-n valamilyen játékkal, és ez egy gazdasági dolog vajon, hogy egyszerűen megéri kiadni, és vajon kisebb munka egyébként egy remake-et megcsinálni, mint nulláról zöldmezősen egy teljesen új játékot?
Abszolút, hát ezért ez a valahol a kreativitás hanyatlását is mutatja, hiszen a különböző nagy AAA címek között valahogy át kell hidalni a kiadási csapdákat nyilván gazdaságilag is, és ilyenkor jó visszanyúlni a régi címekhez gazdaságilag is, illetve egy valamit itt azért látni kell, hogy közben felnőtt egy-két generáció, akik mondjuk nem biztos, hogy visszanyúlnak a 90-es évek vagy a 2000-es években kijött nagy-nagy nevekhez, címekhez, amit még mi úgy mesélünk, hogy milyen jó játékélmény volt, mikor este végigvittük 5-6-8-10-20 órába, és ők az új generációt megkapják mondjuk, vagy megveszik, és nyilván ezeken szeretnék újraélni az élményeket az újított grafikával. És teljesen egyszerű kibővíteni pár elemmel ezt, és egyébként hozzáhúzni, ahogy ott is mondta, az új környezet, az új grafikához, és kvázi ugyanazt a koncepciót még egyszer felkínálni nekik, és nekik meg tök új lesz az élmény, és így megtalálja egymást a kereslet kínálat. Nem gondolom azt, hogy ez feltétlenül egyébként annak a generációnak szól, aki ezt végigjátszotta, hiszen neki van egy elég erős emocionális kötődése, egy élménye, ahogy befejezte, ahogy végélt az egészet, és nem biztos, hogy ezt felül akarja írni.
Pont volt egyébként a napokban, én nem is tudom, hogy miért, nekem ezt elmondom, az egyik kedvenc játékom valaha az a Deus Ex-nek az első része volt, egy fantasztikus belső nézetes szerepjáték volt, és valamiért egyik délután eszembe jutott rákeresni, hogy van ebből valami, lesz-e felújított kiadás, mert tényleg ez egy óriási nagy cím volt, annak idején jók voltak az eladások is, tehát így adnám magát, ugye a sorozat folytatódott is, tehát két előzményjáték kijött, sőt még mobilon is nagyot ment. És hát arra jutottam, hogy nem terveznek belőle felújított kiadást, a közösség csinált olyan változatokat, hogy nagyobb felbontású textúrák vannak, meg kicsit szebb modellek, és hát megnéztem a screenshotokat, utána YouTube-on megnéztem egy végjátszás videót, így nosztalgia, nyilván nem néztem végig, de így beletekergettem, és hát arra jutottam, hogy ezt ma már nem biztos, hogy végjátszanám, független attól, hogy 20 éve imádtam egyszerűen a dolgot, de hát egyszerűen, tehát játékmechanikailag is, tehát annyira sivának tűnt ez az egész, és akkor egy kicsit szomorú lettem, hogy hát ebből nem, de hogy tényleg a semmiből eszembe jutott valamiért egyik nap ez a játék, és azon gondolkodtam, hogy de végigjátszanám megint, mert imádtam annak idején.
Én tulajdonképpen jó hírem van, nemrég megvette egy másik kiadó a Deus Ex jogokat, meg a régi fejlesztő csapatot is, és ők konkrétan azzal kezdték a sajtóközleményt, hogy természetesen lesznek majd folytatások, meg új részek, de a régi játékokat kiváló minőségben újra elérhetővé akarjuk tenni. Tehát például...
Nem googlistam elég jól.
Ebben a példában ez is jelzi, hogy milyen hatalmas ereje van, hogy ez már nem csak egy ilyen másodlagos dolog, hogy valami pici oldalon elkezdjük árulni a 30 éves játékot, hanem ebben komoly pénz van, hogy kicsit felújítva az új platformokon is elérhetővé tesszük ezt. És én még egy dolgot akartam mondani, hogy mondtad, hogy ez így kreatív szempontból nem feltétlenül a csúcsok csúcsát jelképezi, hogy fogunk egy 40 éves játékot, és azt kiadjuk 4K felbontásban, de gyakorlatilag ugyanúgy. Azért ebben az is benne van, hogy igen, vannak ezek a hivatalos átiratok, felújítások, gyűjtemények, újragondolások, de van egy csomó olyan pici indie független játékfejlesztő, akik most arra nőttek föl, nem csak arra, hogy megvegyék ezeket a régi játékokat, hanem hogy ők készítsenek a régi élményeik alapján. Ez teljesen jól látni, hogy az elmúlt 5-6 évet az uralta, hogy ezek a pixel grafikás 2D és a Super Nintendo meg a Mega Drive korszakát idéző játékok mentek, és most az utóbbi egy évben indult el az, hogy ez a PS1, PS2, hogyha a konzol generációkat nézzük, akkor ezek a stílusban kezdenek el megjelenni játékok, mert most értek el oda azok a fejlesztők, akik azon nőttek föl, és mindenki nyilván a saját gyerekkorát, a saját legnagyobb élményeit akarja feltámasztani, vagy újraélni, nem is tudom, mire a legjobb szó.
Szerintem hármunk közül egyébként, Gret, te próbáltad a legtöbb ilyen felújított játékot, én csak párat próbáltam. Én elég lüktetőnek találtam a minőséget, tehát volt olyan, hogy tényleg csak nagyobb felbontású textúrákat kaptam, és hát most nem akarok itt újjal mutogatni, de nagy kiadóknak a tényleg legendás játékaiból jöttek ki olyan hitvány megoldások, hogy azt gondoltam, hogy ez egyszerűen szégyen. De azért tudnék olyan példákat is mondani, ahol elképesztő munkát beleraktak, és a régi elemek megtartásával, de egy modernebb köntösben, kicsit más játékmechanikával, de ugyanaz az élmény, ugyanaz a történet gyakorlatilag megjelent a mai kornak megfelelő minőségben. Te is így látod, hogy azért kicsit még végletes ez a piac, és látsz arra lehetőséget, vagy utat, hogy azért kicsit, tehát legyen valami minőségi standard, és ha egy nagy kiadó kiad egy remastert, akkor az ne egy 3 óra alatt összedobott valami legyen most költői túlzással?
Nyilván mindenki örülne, ha ez így lenne, de hát mindenki olyan játékot ad ki, és úgy köpi le a régmúltját, ahogy akarja. Ebben teljesen igazad van, csak idén megjelentek olyan játékok, ami ugye az Xbox Series X-et mondják a legerősebb konzolnak, és egy 42 éves Pac-Man utód szaggatott rajta, ami szerintem elfogadhatatlan mindenféle szempontból. Tehát ez tényleg 1982-es játék volt, talán csak idézőjelben csak 40 év, de és vannak olyan játékok, amire tényleg azt mondják, hogy például a Final Fantasy 7 volt talán a legnagyobbat szóló ilyen dolog, hogy az megjelent 97-ben PlayStation-ön, 3 CD-n jelent meg konzolon, egy generációt ismertetett meg a japán szerepjátékokkal, és a kiadó, a Square Enix mindig azt mondta, hogy ezt iszonyú drága lenne megcsinálni olyan minőségben, ahogy mi szeretnénk, és tényleg 5 évbe telt, mire megcsinálták, de az egészet nulláról újra gondolták, a sztori alapjait, a helyszínek alapjait, azokat a dolgokat, amiknek az embereknek, ahogy mondtad, hogy volt ilyen érzelmi kötődése, ez lehet egy ellenfél, egy varázslat, egy helyszín, egy párbeszéd is akár, azt mind megőrizték, és egy teljesen új játékot körítettek az élmény köré, és annyiban teljesen igazuk volt, amikor azt mondták, hogy ez iszonyú sok időbe telne, hogy ez 3 részben fog megjelenni, tehát még ha minden jól megy, és azt mondjuk, hogy megfelezik az eddigi munkát, akkor is egy évtized munkája, mire azt az egy játékot felújítják. Tehát azért érthető, hogy miért nem mindenki emellett dönt, de ahogy mondtad, még akkor is vannak komoly hibák, amikor csak annyiról van szó, hogy egy régi játékot mondjuk szélesvásznú verzióba átrakunk. Azt is nagyon el lehet rontani.
Ugye azért itt a fejlesztés, meg ez az a játékpiac nagyon átalakult. Tehát mondjuk 40 éve, ha mi itt hárman jó programozók lettünk volna, meg hát mondjuk éltünk volna, akkor összeülhettünk volna, és összerakhatunk volna egy olyan játékot, ami mondjuk egy olyan legenda lesz, mint a Prince of Persia, ahogy most csak egy címet mondjak. 20 éve azért már cégnek kellett lenni ahhoz, de ma már ez gyakorlatilag egy ilyen hollywoodi méretű dolog, hiszen olyan hatalmas a játékok világa, és egyszerűen olyan szintű már a grafika, hogy szerintem itt exponenciálisan megnőtt az a munka és költség vonzat, ami egy 3-ás játék kifejlesztéséhez kell. Tehát, hogy itt azért nagy matekozás mehet a stúdióknál, ugye, hogy mi az a játék, amiben évek munkáját bele kell rakni, több ezer embernek több év munkáját, hogy megére kiadni, és nem biztos, hogy a régi játék felújítása az szól a legnagyobbat.
Igen, ebben igazad van. Azt is látni kell, hogy pont amit mondtál, hogy az indie játékok ugye megjelentek, amiről szó volt. Ez az egyik olyan jelenség, ami azzal érkezett meg erre az egész piacra, hogy pont, hogy mondtad, 30 éve összeálltunk, hárman csináltunk valamit, utána gyakorlatilag rájöttek, hogy a játékfejlesztés nagyon jó, most nagyon zanzásítva mondom, az emberek szeretnek szórakozni, jöttek a konzolok, egyre jobban elterjedt lett, nyilván egyre drágább lett játékot fejleszteni, hiszen ott volt a marketingköltség, piacra lépés, egyre több programozó kellett egy jó szoftverhez, jöttek a AAA címek, franchise-ok, stb. Rájöttek a játékfejlesztők is, hogy ezt nem lehet csinálni éves szinten, ez itt nem jó. elkezdték kiadogatni a motorokat, amivel lehet ugye a játékot fejleszteni, elkezdték a fejlesztő szerkezetet kiadni. Jöttek az indie, vagyis ugye egyedülálló fejlesztők, tehát igazából ha akkor jól programoztál, csináltál pici játékokat, bedobtad a digitális térbe, ami közben fejlődött a digitális adás, tök jó volt. Aminek az lett a vége, hogy a mai világban elképesztően sok cím jelenik meg, tehát nagyon-nagyon sok egyedi fejlesztő, kisebb fejlesztő csapat dob ki játékot tök jó ötletekkel, de ugye nem azon a szinten kidolgozva, mint hogyha valaki belőn 2-3-400 milliót. És, itt kapcsunk vissza oda, ahova te is vezetted ezt a szállat, hogy innentől viszont átgondolni azt, hogy vajon ezekből a trendekből, amit látnak monitorozva, mi lesz az, ami jó lesz, azt megtalálni, kifejleszteni és ennyi pénzt beleölni, és fejleszteni 5 évig, érted, 5 év alatt mennyi változás történhet most, az egy nagyon-nagyon rizikós dolog. És akkor ennél nyilván egy ponton egy jó kis mentő a jó az, hogy már egy bevált dolgot átvizsgálok, és trendeket beleemelek, és azt felújítva kiadom, megnyerve a szimpátiát egy új generációnak, hogy lehet mondjuk az új Final Fantasy-kra már beruház, mert azt mondja, hogy mennyire jó élmény volt, meg a régieknek is megdobogtatom a szívét, egyfelől azért, mert visszaadom a kedvenc játékot, másfelől azért, mert ugye nem engedtem el, és jobban bízik bennem, mint kiadó, szimpatikusabb leszek neki, nagyobb gazdasági értéket képvisel mondjuk egy új játék, ami kiad, és nagyobb bizalommal fordul, de mert azt mondta, hogy látjátok, még nem tudom, 10-20-30 év elteltével is fontos neki ez a közösség. Szóval van egy ilyen látszata is ennek. Most, hogy ennek kedvez az indie világ, vagy nem, az már egy másik téma.
Ebben az is benne van, igen, hogy ezeknek a régi játékoknak azért van egy beépített vevőközönsége, tehát ilyen szempontból kevésbé rizikós. Tehát a Final Fantasy 7-nek ezt a remake-ét valószínűleg akkor is nagyon sokan megvették volna, hogyha utóbb kiderül róla, hogy hát bizony ez nem feltétlenül a legjobban sikerült, és biztos van, akinek amúgy is ez a véleménye. De mindenképpen könnyebb úgy építkezni, hogy azért legalább az alapok megvannak. Arról nem is beszélve, amikor tényleg csak arról van szó, amikor egy egykora játéktermekben hatalmas sztárnak számító kiadó azt mondja, hogy összegyűjtöm 30 régi játékomat, és egybe csomagolom, és kiadom egy viszonylag igényes körítésre, egy keretprogrammal. Ezt is lehet jól csinálni, meg rosszul csinálni. Ennek a másik oldala, hogy mondtam, hogy van ez a beépített felvevőpiac, hogy viszont ennek a felvevőpiacnak egy jelentős része fanatikus őrültekből áll, akik képesek észrevenni azt a 3 pixelt, ami fekete lett, pedig barna volt. Vagy hogy most egy Sonic játéknál volt ilyen, hogy egy átlag játékos eljátszogat vele, és nem vesz észre rajta semmi hibát, de hogyha te pontosan tudod, hogy nem így működtek régen a fő ellenfelek, hogy ott még fel lehetne ugrani, de az új játékban valamit elrontottak a fizikában, és már nem lehet elmenni egy titkos helyre, akkor meg ideges vagy. Tehát igen, ez is egy ilyen kétélű fegyver, hogy ki tudod-e szolgálni azokat, akik biztos, hogy fizetnek érte, de utána lehet, hogy nagyon mérgesek lesznek rád.
És egyébként, ha nagyon mérges lesz, akkor a következő, tehát, hogy mennyire lesz nagyon mérges? Nagyon mérges lesz a neten, és szét kommentel mindent, hogy már pedig ez így nincsen rendben, de azért ugyanúgy imádja, vagy azért el lehet veszteni ezt a rajongó közönséget, aki egyébként már 20-30 éve egy adott kiadóval, fejlesztővel, brenddel ott van?
Hát ez abszolút el lehet veszíteni. Tehát a mai korban nagyon-nagyon-nagyon sokat számít a bizalom egy kiadó fele, és elég csak megemlíteni a Warcraftot, és ugye ennek a nagy remake-jét, és akkorát iszonyatos zuhanás volt. Nyilván tudjuk, hogy a kiadót így is most már azért húzza az ág is, és rengeteg botrányba kerültek bele, de ez meg abszolút nem tett jót nekik, hogy ők egy nagyon-nagyon masszív tábornak adtak egy olyan játékot, ami egy epikus státuszban volt, felújították idézőjelbe, és kiadtak egy olyan szörnyedvényt, amit így programozó szerintem tépni a haját, és biztos, hogy ott volt valami olyan, hogy akkor be kell most fejezni a fejlesztést, hogy és akkor csapatokat limitáltak és átcsoportosítottak között, tehát nagyon-nagyon sok hibának el kellett, hogy elkövetnie, tehát el kellett követni nagyon sok hibát, hogy odaüssanak. Szóval ez például igen, és ez abszolút, ez évekre, ahogy mondtam neked, hogy mikor kijön a következő termék, akkor már két kedve állnak oda, megnézik a Metacritics-et, megnézik az oldalakat, megnézik, hogy ki mit mond, és megvárják azt a pár early bird-ot, aki megveszi, és bizony ez így dollármilliók világszinten.
Igen, mert ugye ez talán egy külön téma is lehet majd egyszer, amiről beszélgethetünk, hogy mi most egy játék vásárlás előtt a folyamat, ami egy játékos fejében lezajlik. Ugye, hát voltak nagy kampányok, hogy sose rendelj elő játékot, mert amit mutatnak egy videóban, hát az nem biztos, hogy úgy lesz a végleges játékban, és ugye a nosztalgia vonat, ha még el is indul, hát arra azért nagyon könnyű felülni pár jó képpel meg videóval, de a valóság az aztán lehet, hogy csalódás lesz.
Igen, hát ugye ennek, hogy azt mondjuk, hogy újra kiadnak játékot, ennek is rengeteg formája létezik, ahol csak tényleg arról van szó, hogy fognak egy régi játékot, egy ROM-fájlt, és azt egy emulátorba behelyezik és kiadják, ott nagyon egyszerű, megnézi egy videót a YouTube-on, biztos, hogy volt valami nagyon elszánt ember, aki nagyon ismeri a régi verziót, és egyszerűen összehasonlítja, ott az elég az. Hogyha viszont ez a nagyobb dologról van szó, amikor fogjunk egy Final Fantasy-t, ami 97-ben újdonság erejével hatott, ma viszont pont a rengeteg követője miatt egy klisékkel teli játéknak is nevezhető, hogyha tényleg eltekintesz attól, hogy csak azért lett klisé, mert önmaga sikeressé vált, és abból beleölnek 5 órát, ott már azért nem árt tisztában lenni az, hogy én mit várok tőle, hogy a régi élményt várom, vagy elfogadom, hogy megújult, és akár fontos dolgok átalakulnak. Tehát ez szerintem mindenkinél, főleg, hogyha az ilyen rajongói körébe tartozó játékról van szó, akkor az egy ilyen önismeretet is igényel, hogy mennyire fogadom el, hogy ez már nem pont ugyanolyan, mint 25 éve, amikor esetleg gyerek voltam, és benne volt az élményben az is, hogy nyáron tudott, szabadság volt végig, és akár a Balatonparton a játékteremben játszottam. Tehát ez egy ilyen bonyolult dolog, és ebbe tényleg millió dolog beletartozik. Néha nagyon csúnyám arcra lehet esni.
Én most úgy érzem, hogy személyes élmények is vannak a mondanód mögött. Nagyon elrévett a tekinteted.
Igen, volt ilyen is, de igazából az jutott eszembe, hogy volt 2 éve megjelent a Cyberpunk, amit a tényleg ilyen fanatizmussal imádott CD Projekt Red fejlesztő csapat csinált, és részben nem tudták befejezni, részben elhallgattak a nagy marketing közepet olyan változásokat, amiket ők ejtettek meg, és részben voltak, hát nevezzük füllentésnek is, és abból egy akkora balhé lett, hogy már más stúdióktól lehet tudni, hogy a Cyberpunk balhé miatt mondták azt, hogy adjunk egy évet, mert mi ezt nem akarjuk a nyakunkba, ezt a mértékű negatív.
Hát igen, ott olyan nagyot estek a részvények, például a projektnek a részvényei, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy ez teljesen félrement, holott hát a marketing kampány előtte az zseniális volt, tehát hogy nagyon sokan megvették. Sajnos elfogyott az adásidőnk, pedig ebben még lenne szerintem ebben a témában, de hát talán majd máskor folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm Bényi Lászlónak, hogy itt volt velem a stúdióban, illetve nagyon köszönöm Gáspár Józsefnek is, hogy egy ilyen nagyon kellemes gaming adást tartottunk.
Én is köszönöm Csaba a meghívást.
Köszönöm Csabi a meghívást, és remélem, hogy jó adást tudtunk produkálni.
Remélem én is, köszönöm mindenkinek, aki ezen a héten is a Szenzort választotta, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd, és minden jót kívánok a viszonthallásra.